Egész röviden néhány szóban el tudom mondani, hogy mit akarok. Az előbb itt járt John Callender. Mit akart? Mit mondott? Mézid elmosolyodott. Még ha tudnám is, hogy mi köze a dologhoz, Mr. Sheldon, s hogy érdeklődése jogos, akkor sem igen adhatnám meg a kért felvilágosítást. Ó, bocsánat, bökte ki Sheldon, és elvörösödött. Nem gondoltam meg eléggé, hogy mit mondok. Ide hallgasson, Mr. Mason, ugye nem adja oda neki a lovat? Nem, mondta Mason. Még nem. Ne adja, nagyon kérem, ne! Az a ló nem az övé. Odaadta Loisnak. Ide hallgasson, Mr. Mason, ugye maga nem az ő ügyvédje? Nem. Sheldon arcáról lerít a megkönnyebbülés. Akkor jó, mert azt szeretném, ha minket képviselne. Minket? Igen, Loist. Miben? Hát, ha a Callender kezdene valamit.
Tisztázzuk csak, mondta Mason. Ha azt szeretné, és ezért meg akar fizetni, hogy valamely meghatározott vagyontárgyat, amely ne talán pillanatnyilag a birtokomban van, átadjak bizonyos meghatározott személynek.
Nem, 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 nem erről, erről szó sincs. Nem azt kérem, csak neki ne adja oda.
És mit kíván tőlem?
Szeretném, ha elvállalná Loris jogi képviseletét.
Miben?
Általánosságban már megmondtam. Szeretném, ha gondoskodnék róla, hogy... Ide hallgasson, Mr. Mason, nem volna kedve Loisszal beszélni?
Miért ne? Ide tud jönni?
Csak holnap. Egy éjjeli mulatóban dolgozik, Palominóban. Ez egy kisváros, fönn egészen Bakersfield felett. Este ott kell lennie, arra már nincs ideje, hogy bejöjjön és vissza is menjen, de holnap bejöhet, ha magának megfelel.
Hánykor?
Bármikor, mondjuk úgy 10 óra után, 10 és 2 között.
10:30? Kérdezte Mason.
Elhozom, ígérte Sheldon. Mr. Mason, ki sem tudom mondani, hogy milyen hálás vagyok. Fizessek most valamit? Én...
Nem, mondta Mason. Addig nem, míg nem beszéltem Miss Fentonnal. Honnan tudta a címemet?
Követtem Callendert, mikor idejött. Azóta a nyomában vagyok, hogy a címet az újságtól megszerezte. A Richmell szállóban ugyanazon a folyosón van a szobám, mint az övé. Pontosan az övével szemben. Az enyém az 510-es, az övé az 511-es.
Mason összevont szemöldökkel méregette. Ha Lois Fentonnal beszéltem, már többet tudok mondani önnek.
Kérem, gondoskodjék róla, hogy a lány pontosan itt legyen. Pontosan 10:30-kor. Mikor elment, Mason odaszólt Della Streetnek. Egy ló, ennyi igénylő, golyóütötte seb, legyező táncos nő. Mit szólna hozzá, ha elmennénk kocsikázni, Della? Hová? Palominóba. Boldogan? Akkor gyerünk!
Palomino eredetileg sivár kis nyugati városka volt egy útkereszteződésnél, de mikor megindult a gátépítés, egyik napról a másikra akár a gomba nőtt ki a földből az előre gyártott nagyváros. A sietve felhúzott üzleti negyed központját a régi, rozzant és festetlen épületek alkották, ezeket vették körül a sátrak, barakok, kis üzletekké átalakított régi hűtőkocsik, s néha az út szélén végestelen végig lakókocsik táboroztak, oldalukon a cég nevét jelző táblával. A női divatáruház egy lakókocsiban bonyolította üzleteit. Az Elit konfekció egy átalakított teherautóban tanyázott, a Ritz Hotel pedig a fényes homlokzat mögött 4-5 tucat katonás rendben sorakozó lakóbarakból állt. Az a festetlen, szélesen elterpeszkedő épület, amely annak idején, mikor még csak olykor-olykor ruccantak le a hegyi lakók a keresztúthoz táncolni, Meyer Bar néven volt ismeretes, most egy lármás, Lóhere nevű éjjeli mulatónak adott otthont. A villanyáram a legolcsóbb áruk egyike volt, s így az emberi lakóhelyek e fura összevisszasága fölött fehéren villogó lámpák ragyogtak. Átalakított marhavagonokon vörös neonfények izzottak, a Lóhere oldalára egy művész rikító zöld háromlevelű lóherét festett, mely a zöld lámpák fényében még zöldebben világított. A lámpáktól a mulató kísértetiesen és bizarul valószínűtlen képet nyújtott. Férfiak, nők járkáltak ki be, s egy pillanatra mindegyik olyan volt, akár egy életre kelt hulla. Bent a csőrszerű helyiség parkettja zsúfolva volt asztalokkal, csak a fal mellett maradt szabadon egy kis négyszög, ahol az öttakú zenekar gyártotta a zenét, mely hangerővel igyekezett pótolni, ami harmóniában hiányzott. Perry Masonről és Della Streetről lerít, hogy nem helybeliek, s így a zenekar közelében kaptak asztalt. Az üvöltő zene és a műsor szüneteiben sikerült egy-egy mondatot váltaniuk. Ennek az egész helynek olyan nyers és erőszakos a hangulata, jegyezte meg kávézás közben Della, mintha csak a dinamitra várnának, hogy levegőbe repítsék. Hát elég nyers, és amint látom, erőszakra is számíthatunk, mondta Mason. Egy széles vállú, sonkamancsú férfi lépett az asztalukhoz. Durva szövésű ruhája megfeszült hatalmas vállán, és lazán lötyögött deréktól lefelé. Elvigyorodott.
Már megbocsásson, mester, mondta Perry Masonnek, de egy kicsit hiány vagyunk itt a táncparketnek. Tudja, én küldöttségben jöttem a szomszéd asztaltól. Egy tagú küldöttségben, mert szerintünk a hölgynek táncolnia kéne.
Della Street rávillantotta mosolyát. Ne haragudjon, mondta, de ma este nem táncolok.
Hát ez nagy kár, semmiképpen nem tudjuk más elhatározásra bírni.
Della mosolya barátságos volt, de a hangja sziklaszilárd. Sajnos nem, ne haragudjon. A férfi egy pillanatig ügyetlenül téblábolt, aztán sarkon fordult és visszaballagott az asztalához, ahol még három férfi ült. Kissé elvörösödött a harsogó hahotától, amivel visszatérését üdvözölték.
Jöhetne már az a lány, mondta Della Street. Semmi kedvem itt maradni. Üzent neki, főnök?
Persze, a konferenciéval.
És az üzenethez postabélyekként egy $5-ost is mellékeltem, hogy bizonyosan odaérjen.
Lámpák elhalványultak, s a konferencié bejelentette az est fénypontját, a csodálatos, hasonlíthatatlan, könnyű lábú táncos nőt, Sherry Chichit. A zenekar zajt csapott. Sorra aludtak ki a lámpák, míg végül majdnem teljesen sötét lett. Akkor fölragyogott valami sötét-zöld műholdfény. Mesztelen talpak dobbantak a padlón, a helyiséget zsúfolásig megtöltő férfi közönség hallhatóan visszafojtotta a lélegzetét. És ekkor a sötét-zöld rivalda fényben vakító fehéren, örvénylő structól legyezőkkel besiklott a parketra egy lány. Sherry Chichi egy pillanatra megállt mozdulatlanul, mosolygott, a legyezőit úgy tartotta, hogy teste nagyobb részét eltakarják. Aztán a legyezők lassan megmozdultak. Tánclépés tánclépést követett, s a karcsú fehér test odébb siklott. A rivalda fény ibolya színűre változott, s megvilágította a lány kemény, hegyes mellét, karcsú derekát, kerek csípőjét. Mikor a nézők szeme hozzászokott a félhomályhoz, az volt a benyomásuk, hogy a rivalda fény vált erősebbé, a zene is egyre gyorsult, majd a lányalak egyszerre szembefordult a közönséggel, egy pillanatra szétnyíltak a legyezők, majd szorosan rásimultak a testre, s miközben a lány mosolyogva kihátrált a táncparketről, a fény megcsillant fehér fogán, a hullámzó legyezők tollain, majd Sherry Chichi megpördült, s hirtelen eltűnt az öltöző bejáratánál. A helyiség vékony falai majdhogy össze nem omlottak a földdübörgő tapsvihartól. A lámpák egyszerre mind kigyúltak, ezzel is jelezve, hogy ráadás nincs. Della Street ránézett Masonre.
Ez tánc, mondta.
Átkozott jó formájú kölyök, jegyezte meg Mason. Szemmel láthatólag nincs benne mexikói vér, a bőre nagyon fehér, a haja vörös, a szeme meg... Azt hiszem, kék.
Igen, láttam, az arcát nézte. Mason elvigyorodott.
A nézőközönség makacsul követelte a ráadást, de a konferencié most két kiváló hulatáncos nő felléptét jelentette be. Mindkettő egyenesen Oahu szigetéről jött, mondta. Megszólalt egy ukulele, és a lámpák megint kialudtak. Amint a két sásszoknyás, telt idomú, kávébarna lány kilépett a rivalda fénybe, nyomban bebizonyította, hogy igenis le tudja kötni a férfi nézők figyelmét. A második hula-hula végére